az idejiek, meg az elmúlt nyarak emlékképei is. Akit érdekel, a világhálón, a Tisztatáj online-on is megtalálhatja Botos Katalin írásait, amiket most unokája Viktória tolmácsol. Nyári élmények. Évtizedek óta járja az országot egy változó összetételű kis csapat. Generációk nőttek fel, most már az unokák korosztálya a derékhad. Kabor, az öreg varázsló, a Kőbaltás ember című könyv főalakja, a vezetőjük. Mára már nevéhez méltó őszhajú külsővel, de még mindig gyaloglásra képes, erős lábakkal rója Magyarország meglehetősen ritkán járt ösvényeit. El sem mondom, hogy Szombathelytől a Fertőtóig, Nyíregyházától a keleti főcsatornáig, Budapesttől Kecskemétig, Szolnoktól Csongrádig, Gergely ugornyától Máté Szalkáig, Pécstől Mohácsig, és a Dunán átkelve Kalocsáig hány gyalogúton ösvényen menetelt a horda, tűző napok reggelén s az alkonyat enyhülő óráiban. Egyik alkalommal a nyírség egy kisebb településén vonultak át. A templom tetejét napégette, cigány emberek ácsolták. A templomból énekszó hallatszott, asszonyok énekelgettek benne. Az ácsmester megállt a munkában, megtörölte a homlokát, és a ráköszönő társaságnak így válaszolt. Isten áldja ezt a karavánt! A közkútnál megmosakodtak egy kicsit, a boltban megvásárolták a napi enni és innivalót, és indult tovább a csapat. Mindig július 3. hetében vágnak neki, s ilyenkor többnyire igen meleg van. Fegyelmezett cserkész mentalitással vigyáznak a természetre, de mint az apostolok, nem igen visznek magukkal két köntöst, s egyáltalán semmi felesleges felszerelést. Hátizsákos turisták, mindössze egy nagy esővédőponyvával, ami alig került alkalmazásra az elmúlt 30-40 év alatt. Az eső ritkán kapta el őket. Volt ugyan olyan eset, hogy az elázott társaságot a körös mentén egy libakeltető melegében engedték megszárítkozni, és a cégvezetője vitte ki őket másnap dzsippel a vonat megállójához. Vagy megtörtént, hogy a bükkben egy hatalmas farakás tetején aludtak a ponyva védelmében, míg alattuk ömlött az esővíz. Inkább a leégéstől, napszúrástól, lábfeltöréstől kellett félni, de komolyabb bajuk soha nem esett. Az öreg varázsló mindig talált alkalmas pihenőt, netán egy kellemes strandot, tavat vagy tiszaparti fürdőzőhelyet az enyhülésre. Egy-egy alkalmas kisebb könyv azért belefér a hátizsákba. Darrell, Hacek vagy Kipling, Fekete István, s abból olvas fel a pihenő időben részleteket valamelyik hordatag. Ha vasárnap esik bele, keresnek egy templomot a közeli helyiségben. Volt eset rá, hogy lélekszakadva értek a nyugati határszélen egy nemrég épült kis templomhoz, melyben éppen beharangoztak. A pap is akkor ugrott ki a kocsiból, hiszen több településen szolgál manapság egy plébános. Nem kis feltűnést keltett a hátizsákos, sportos csapat az öreg vezette sok fiatal emberrel, aki mind-mind áhítattal énekelt, s áldozáskor kiballagott az oltárhoz. Szóba is elegyedtek az ugyancsak fiatal tisztelendő úrral, aki számos csodás történettel derítette fel őket. Elmondta, hogyan épült fel a templom a 2000-es évben. Pályáztak némi pénzt az ezredfordulós ünnepségre, meg közadakozásra alapoztak. Csak hát fogyóban volt a befejezés előtt az összeg. A plébános buzdította a híveket, hogy még egy kicsit nyissák meg bukszájukat. A jó Isten szereti a jókedvű adakozót, és sokszorosan visszafizeti azt, mondta. A falu gombaszedésből élt, s bizony az időjárás nem nagyon kedvezett a termésnek. De mire a templom felépült, jó csapadékos idő jött, és kosárszámra tudták a piacra vinni az értékes gombákat a kedves hívek. Megmondtam, ugye? Bólogatott a pap. de a tető így is csak az Erdélyből idejövő Ács csapat ingyenes munkájával lett készen. Isten fizesse meg nekik. Harang azonban még nem volt. A szomszéd osztrák faluban is működött egy vadásztársaság, s a rendszerváltás után nagy barátságba keveredtek az itteniekkel. Panaszolták a mi embereink, hogy hát szép templomuk lesz, de hiányzik a harang. A sógorék elgondolkodtak, ők most öntettek egy szebbet, nagyobbat, odaadják ingyen az övéket. Szekér indult felvirágozva, lovas vadász kísérettel, a polgármesterrel a határ másik oldalára. Meg is kapták, de a határnál a vámosok, akkor még nem voltunk EU tagok, megállították. Hát, vámra se lett volna pénz. Homlokukat ráncolták a vámosok. De hiszen ez kegytárgy, arra meg nincsen vám, így meglett a harang is. Most már csak az ünnepséget kellett a felszentelő püspök látogatására megszervezni. A falu fővadásza mondta, majd ő lő egy vaddisznót, s lesz finom vaddisznó pörkölt. Igen ám, de a disznó a szokott kukoricás betetőhelyre csak nem akart jönni, s már délelőtt 9 óra volt. Feladta a vadász, s visszament, mondván, hogy akkor kell venni húst a városban. Várjon, apám, mondta a fia, én megpróbálom, hát ha nekem sikerül. Kiment, s mit ad Isten, megjelent a jókora disznó. Rálőtt, ám a disznó állva maradt. Még egyszer oda pörkölt, akkor már elesett, de mit látnak szemei? Nem egy, hanem 2 disznó volt. Egymás nyomában jöttek, így nem látta a másodikat. Lett tehát bűséges ünnepi ebéd mindenkinek a faluban, a püspök atyának, az erdélyi ácsoknak és az osztrák vendégeknek is. Apró csodák az életben. Ezen a nyáron a Szamos mentén gyalogoltak. Megnézték a Szamosszegen létesült emlékparkot, amelyet a 84 éves Kósa Vilma létesített a saját kárpótlási pénzéből a kommunizmus áldozatainak, a kitelepítetteknek, gulágra hurcoltaknak, a debreceni Tibor által a tiszaladányi Jeremiádban megénekelt összefogdosott kamaszfiúknak és lányoknak, akik még a rendszerváltás után is félve meséltek szörnyű élményeikről. Hiszen megtiltották nekik, amikor hazajöttek. Már aki, hiszen a nagy részük nem élte túl a megpróbáltatásokat. Máté Szalka Vasút Múzeumában meghallgatta a csapat a Záhonyi Vasút parancsnok történetét, aki 3 napig tartóztatta fel az orosz csapatok bejövetelét 1956-ban. Természetesen nem került el a megtorlás. Elfogták, vallatták, 72 golyóval körbelődözték a fal előtt, ahová állították, hogy megtörjék és vallomásra bírják. Idővel valahogy kikerült nyugatra. Megemlékezett a történetről Moldova is, az, akit a Mozdony füstje megcsapott című könyvben, bár néhainak titulálta a hősünket benne, írt neki, hogy akinek a halál hírét keltik, sokáig élni fog. Köszöni, megvan, egy norvég falucska polgármestere lett. A rendszerváltás után hazalátogatott, ahol még élő munkatársai nagy tisztelettel övezték. Halálakor kelet-magyarországi vasutastársai fehér díszegyenruhát küldtek Norvégiába, abban temették el. Egy másik alkalommal egy erdő szélén telepedett le a csoport. Nyárlőrinc környékén. Gyönyörű mező terült el ott. Az alkonyatban megjelent és végigvonult a mezőn egy 52 főből álló szürke marhagúja. Méltóságos vonulásuk olyan volt, mint egy szafari látványa. A környékbeli tanya tulajdonosa, biztos a gulyások figyelmeztették, GP-vel odajött. Engedélyt kértek tőle az éjszakázásra. Ő nem csak megadta azt, de be is invitálta őket a gyönyörű tanyájába, ahol egy szép estét töltöttek el, s megismerkedtek a volt csendőrtiszt gyermek, erdészmérnök kalandos életével. Elmondta, hogy nagyszüleinek 9 gyermeke volt, 8 fiú és 1 leány, s a fiúkból 4-en csendőrök lettek. 2 országos parancsnoki szintig vitte föl. Történész fiam bólogatott. Éppen most olvastam egy könyvet a csendőrség történetéről. Láttam a neveket. Abban a kis tiszamenti faluban szolgált az édesapja, ahol legjobb barátunk született. Ő erdész lett, barátunk testvérével együtt járt az erdőmérnökire. 40 évig dolgozott egy munkahelyen, a Kecskemét környéki erdőségben. A rendszerváltozás után megvásárolta a kárpótlásból ezt a rétet, s erdőt, amelyet előtte 40 évig gondozott. Ne kerüljenek el máskor se, ha erre járnak. Búcsúzott el korán reggel a gazda tőlük. Isten segít, akkor még meglátogatjuk újra. Feltöltődve, élményekkel teli vágunk most is neki a hűvösebb őszi hétköznapoknak. A nyári túrákon sok szép élménnyel gazdagodtunk. Látunk élő, tevékenykedő egyházi közösségeket, de láttunk bizony elhagyatott plébániákat, üresen hallgató templomokat is. Számos gondolatot váltott ki ez a szerzőből arról, hogy hogyan lehetne elevenebbé tenni egyházunk szerepét a modern világban. Mint közgazdászt, kicsit a gyakorlatias gazdasági kérdések is foglalkoztatták. Hallgassunk meg ebből is egy csokorra valót. Katolikus egyház és a modern kor kihívásai. Az elkötelezett katolikusok jelentős részében megfogalmazódnak kérdések az egyház mai helyzetével, szerepével, az egyházat ért kihívásokkal kapcsolatosan. Kevés a fórum, ahol ezt szélesebb körben megbeszélhetik. Érdemes talán néhány gondolatot laikus részről nézve is felvetni. Annál is inkább, mert az egyház társadalmi tanítása sok olyan problémát érint, amely napjainkban különösen időszerű. Sokan aggódva szemlélik az egyház társadalomban betöltött szerepének komoly visszaszorulását. Noha számos keresztény oktatási intézmény van, s a karitatív cselekvésbe is bekapcsolódik egyházunk, látni kell, hogy az elkötelezetten vallásos, hitüket megélő emberek száma a társadalomban igen lecsökkent. Különösen vidéken szembetűnő a templomok kiüresedése, de a városokban is láthatjuk ennek jeleit. Bár néhány helyen ígéretesen sok a fiatal, de a legtöbb templom inkább az idős korosztály tagjaival népesedik be. Azt is inkább csak szellősen. Sokan a kommunizmus egyház üldözésének számlájára írják az egyház visszaszorulását, és kétségkívül joggal. De felvetődik, hogy hasonló jelek tapasztalhatók a nyugati világ társadalmaiban is. A gyökerek tehát mélyre nyúlnak. A szocializmusban sem csak az üldözés verte szét az egyházat, hanem a már akkor egyre vulgár materialistábbá váló szemlélet. A felvilágosodás eszmevilágának terjedése játszott döntő szerepet benne. A rendszerváltozás után a liberalizmus hazai terjedése, a média hatása még talán a szocializmusnál is több kárt okozott. A demokrácia szabadsága bizony álságos, ha a média szabadsága viszont azt jelenti, hogy egyes csatornák a legszélsőségesebb antiklerikális propagandát fejtik ki. Hol nyíltan, hol ügyesen csomagolva. Például a kedvelt sorozatban a pap otthagyja hivatását, vagy másút, a papság erkölcstelen életmódját mutatják be. Az interneten özönlő mocsokról nem is beszélve. Így aztán szabadon dönt a befolyásolt fiatal, például a szexuális szabadosság mellett, az egyházi szertartások lenézéséről és fölösleges nyilvánításáról. Ezek a jelenségek a morál általános fellazulásához vezettek már eddig is. Kétségtelenül komoly gond a pap hiány. Túl kevés a pap növendék ahhoz, hogy válogatni lehessen köztük, ki alkalmas a pályára. Ennek egyik oka, hogy általában túl kevés a gyerek, a nagy család különösen. Márpedig egy szemfiát a szülők nagy része lebeszéli a katolikus papságról, még ha vallásos is a család, hiszen nem lehet házasodnia majd a gyermekének. A viszonylag kisarányú gyakorló vallásos népesség szeretne ugyan papot, csak az ne az ő gyereke legyen. A görög katolikus és református utánpótlás kedvezőbb. De ott is vannak azért gondok. A mai világban erősen fellazult a bűntudat, az emberek döntő része nem retteg a túlvilági büntetéstől. Hatni rájuk, különösen a fiatalokra, csak a vonzó életeszményekkel lehet, azzal, hogy már itt a földön boldogabb, netán áldozatvállalásra képesebb közösségeket mutatunk fel számukra. Ebben a kiváló papok világító toronként jönnek számításba. Egyébként a hivatást, de a párválasztást is segítő plébániai közösségek alapoznák meg az egyház jövőjét. A fiatalok fokozott racionalitással keresik a hihető tanítást, és főképp a hiteles példát. Egy ilyen hatásnak fontos alapja lenne a papok tartós társadalom építése azzal, hogy ahol szolgál, kialakít közösségeket. Ezt nem lehet a szentségeket kiszolgáltató egyház plébániáról plébániára vándorló, folytonosan változó személyeivel megvalósítani. A pásztor nélküli nyáj, sajnálatos tapasztalat nem képes eléggé az önszerveződésre. A különböző püspököknek erről a magyar egyházban eltérő a felfogása, és ennek nagyon sok kedvezőtlen következményét tapasztalhatuk meg, különösen vidéken. Fordítva is igaz azonban, hogy sok pozitív példát is tudunk felhozni ennek az építkezésnek a sikerességéről. Gyorsan gyarapodó minisztráns csapat, gazdag ifjúsági élet, működő közösségek. De több a negatív példa. Ezt a vándorlásos megoldást nem célszerű a paphiány miatt működtetni, mert így még ott is elveszítjük a közösségeket, ahol egyébként kialakulnának, s működnének. Az egyház működőképességéhez célszerű továbbá építeni a közösségeknek a világi életben való összefogására is. Érdemes teret engedni a megbízhatóan vallásos világiaknak a gazdasági kapcsolatok szervezésére, mert csak a jól működő helyi közösségek tudnak eltartani mindenféle feladatra alkalmas helyi egyházi közösségeket, plébániákat. Az egyháznak nincs olyan vagyona, amiből gazdálkodhatna. A hívek adakozására szorul jelentős részben. A magányra ítélt papok egy része lelki betegségek áldozatává válik, hiszen nem természetes állapotra vannak kényszerítve. Itt nem elsősorban a papi nőtlenségre gondolunk, bár nyilván ez is egy nagy és nem dogmatikai kérdés, hanem arra, hogy nincs egy ember, akihez szólni tudjon. Nem természetes, hogy egy fiatal pap maga főz, kertészkedik, befőttet rakel, takarít, és maximum, ahogyan az anyag is utal rá, az interneten talál társaságot. Régebben többen voltak egy plébánián, plébános, káplán, személyzet, de ma teljesen egyedül él sok fiatal vidéki pap. Így arra készítjük papjainkat, amit egyébként a társadalomban ostorozunk, hogy a világhálón lógjanak. Magányosak maradnak, pedig a kartauzi életformát nem mindenki bírja. Érthetetlennek tűnik továbbá, hogy az egyház, amely korábban a gazdasági téren példamutató volt, hogyan hagyhatja parlagon Kongó plébánia épületeit, létesítményeit, ingatlanait. Kétségbeejtő a lezárt redőnyű, romló plébániák látványa a pap nélküli vidéki településeken. Sok ambíciózus fiatal pap pályázattal szépíti, helyrehozza az ingatlanokat, hogy aztán továbbra is kongjanak a bennük létező egy szem magányos pappal, vagy éppen már nélküle. Egyházilag szervezett hazai turizmus bázisaivá tehetük lennének ezek az ingatlanok. Ismerd meg keresztény hazánkat mozgalom sejtjeivé, fiatalokat is befogadó intézményekké. Különösen a vakációk idején, de természetesen meg kell szervezni a kellő felügyeletet, gondozást. Meg kellene bízni keresztény világiakat, hiszen a papnak, ha van is, rengeteg hivatásából fakadó dolga lehet, hogy lakják be ezeket, szervezzenek beléjük programokat. Nem lenne szabad, hogy hazánk egyháza teljesen szétesen, egymással kapcsolatot nem igazán tartó püspökségekre, ami egy ilyen átfogó programot a gyakorlatban megakadályoz. Ebből azonban az is látszik, hogy annyi gazdasági képzést mindenképpen kell a papoknak is kapniuk, adott esetben továbbképzést, hogy a szervezés elindítására képesek legyenek. Egyébként is az egyház gazdasági tanítását, amit Ferenc pápa most különösen fontosnak tart, a II. Vatikáni zsinat szerint mindenütt tanítani kellene. Legyünk őszinték, ez sem igazán valósul meg. Tehát ezért is kell minimális hozzáértés a gazdasági kérdésekhez a papság részéről is. Szó sincs róla, hogy ne a liturgikus cselekményeket, a hitoktatást, az egyéb egyházi szolgálatokat tartanák a papság legfő feladatának. Azt sem gondoljuk, hogy e hivatást valamiféle siker-karrier felvázolásával kellene fellendíteni. De néhány, egyszerűen megvalósítható, gyakorlatias ötlet sokat segítene egy erősebb keresztény közösség létrehozásában. A mai világban ez mindenütt hatalmas kihívás, s lássuk be, nagyon nagy szükség lenne rá. Fotos Katalin írásait unokája Viktória tolmácsolta.
Mária Rádió.